Hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy újra itt lehetünk. De ezzel együtt minden alkalommal egy nagy felelősség is jár. Aki ebben az időben Isten igéjét hirdeti, annak tisztában kell lennie azzal, hogy miért kell majd elszámolnia azon a napon. Az elmúlt korszakokban tudatlanság volt sok mindenről, de Isten megajándékozott az ő kegyelméből a tisztánlátással. Jaj azoknak az embereknek, akik ebbe az isteni tisztánlátásba belekevernek valami olyasmit, ami mindent visszahelyez a régi állapotába, mintha Isten nem is szólt volna. Nem csak az a fontos, hogy beszéljünk arról, amit Isten kinyilatkoztatott, hanem, ahogyan Rusz testvér már hangsúlyozta, hogy úgy értsük meg azt, ahogyan azt a szellem kinyilatkoztatta, miszerint mindannyiunkat Isten tanít, és hogy az Úr így elérje az ő fennhatóságát. Mindjárt felolvasunk a pecsétek könyvéből, azonban csak kiegészítően ahhoz, ami bevezetésként fel lett olvasva, még két íge szakaszt az Új Szövetségből. A Máté evangéliuma 10. fejezetének 20. versében ez áll. Hiszen nem ti vagytok azok akkor, akik beszéltek, hanem a ti atyátok szelleme az, aki beszél belőletek, vagy bennetek. És aztán a Máté 13. fejezetéből, a 16., talán a 17. verset is. Ám de a ti szemeitek üdvös megtiszteltetésben részesültek, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak. Mert bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, hogy számos próféta és igaz ember sóvárogva vágyakozott arra, hogy lássa azt, amit ti láttok, és nem látták meg. És sóvárogva vágyakoztak arra, hogy hallják azt, amit ti hallotok, és nem hallották. Nem kapták hallani. Elég sokszor hangsúlyoztuk már, az üdvösség történetében két sajátos jellegű nemzedék van. Az egyik az Úr első eljövetelének idején élt, a másik pedig most él, az Úr második eljövetele előtt. Ez a két időszak a legfontosabb. Azok számára, akik az Úr első eljövetele idején nem ismerték fel az isteni meglátogatás idejét és óráját, és elmentek figyelembevétel nélkül amellett, amit Isten akkoriban tett az ő szava szerint, azok számára az Úr hiába jött el. Ez esetben minden várakozás a Mesiásra hiába való volt. Ha nem ismerték fel őt, amikor eljött és elhozta az üdvösséget. Ugyanez a helyzet ma is. Amennyiben mi nem ismerjük fel az isteni meglátogatás óráját, és nem engedjük magunkat Isten programjába bevonni, akkor minden hiába történt számunkra, és ez nem történhet meg, nem következhet be. Mert úgy van, hogy minden, amit Isten tesz, azt miattunk teszi. Miattunk az ő népéért, az ő gyülekezete érdekében. És megállapítottuk azt is, a tegnap este is, hogy Isten milyen komolyan beszélt, és hogy az ő szava, amikor beteljesedik, mennyire kihathat egyikre és a másikra is. A Pecsétek könyvének 324. oldaláról olvastunk, és ezt szeretném ma nagyon röviden áttekinteni. Nem olvastuk fel a bibliai részt az első királyok 12-ből, és csak ezt az egy verset szeretném felolvasni innen. Később elolvashatjátok magatoknak a Pecsétek könyvének 329. oldalán van. Az első királyok 12. fejezetéből felolvasom a 28. verset. Amikor a király aztán saját magával folytatott tanácskozást, két arany bikaszobrot készítetett el, és így szólt a néphez. Most már éppen elég ideje annak, hogy felmentetek Jeruzsálembe. Nézzétek, ez itt a ti istenetek, ti izraeliták, aki kivezetett bennetek Egyiptomból. Tegnap már kifejtettük, vagy hivatkoztunk rá, ahogy Branham testvér előterjesztette, hogy a két törzs, akik bálványimádást gyakoroltak, nevezetesen Dán és Efraim, már nem kerülnek említésre a Jelenések 7. fejezetében. Ők megszegték Isten közvetlen parancsolatát. Senkinek sem kell szó szerint káromolnia Istent. Elég csak áthágni, vagy figyelmen kívül hagyni azt, amit mond, és akkor vezekelnie kell, vagy viselnie kell a felelősséget. Az Új Szövetségben van egy nagyon komoly figyelmeztetés, és ez nem az evangéliumokban, és nem a levelekben, hanem a Biblia utolsó könyvében. Aki ezt a figyelmeztetést nem veszi szívére, annak egy napon el kell számolnia érte. És ne higgyétek, hogy Isten üres szavakat hoz körforgásba. Amikor ő azt mondja itt, és ennél fogva maga az Úr beszél itt, a Jelenések könyve 22. fejezetének 18. versében. Én tanúbizonyságot teszek mindenkinek, aki hallja eme könyv proféciáinak szavait, hogyha valaki hozzáfűz azokhoz valamit is, arra az Isten azokat a csapásokat fogja kiróni, amelyekről meg van írva ebben a könyvben. És ha valaki valamit elvesz e prófétai könyv szavaiból, annak Isten elveszi a részét az élet fájából és a szent városból, amelyről meg van írva ebben a könyvben. Ez a figyelmeztetés a Jelenések könyvének a végén hangzik el, vagy megadva. az egyház történelem csak nem 2000 éves fennállása alatt nem volt senki, akinek Isten titkai ki lettek volna nyilatkoztatva. Nem volt semmilyen egyházi tanító, nem volt senki, aki prédikált, vagy írt volna ezekről a dolgokról. A jelenkorban egyesek szabadjára engedték a fantáziájukat, de ez nem érvényes. Istennél csak az érvényes, ami tőle származik. Nem az, amit mi kigondolunk, kitalálunk, vagy azt hisszük, hogy értelmezhetjük, hanem csak az, ami tőle származik. Mert itt van a titok. Minden, ami Istentől származik, visszavezet Istenhez. Minden, ami Istentől származik, leválaszt minket az emberekről, és magához Istenhez köt. Istentől függővé tesz minket. Minden, ami az emberektől jön, függővé tesz minket az emberektől. Így végül azt gondoljuk, hogy az üdvösségünk is emberektől függ. És ezt láthatjuk az első nagy világegyháztól kezdve, és ennél általánosan ismert is, hogy senki sem üdvözülhet úgymond az ő áldásuk nélkül. Ezt mindannyian tudjuk. De ez nem a mi problémánk. A mi problémánk az, amikor ugyanez a szellem belopakodik a mi sorainkba és köreinkbe, és függővé teszi az embereket egy tanítástól vagy egy felismeréstől. És az üdvösségük meg van kérdőjelezve, az elragadtatástól kirekesztve, ki lesznek rekesztve, ha csak nem fogadnak el egy bizonyos tantételt. Voltak éppen ez csak egy másik változata ugyanannak a szellemnek, amely a világegyházban már munkálkodik. És ennek sok leánya is van. És lehet, hogy mi a múltra tekintünk, és azt mondjuk, nos, ezek az összes felekezeti szervezetek. Hadd mondjam ezt meg ma nektek az Úr nevében. Nem a felekezetek a ti és az én problémánk, hanem ugyanaz a szellem, amelyik itt és ott búrjánzik, hogy szétválasszon, hogy követőket vonzon maga után, és így megtépázza az Úr testét. Ebben rejlik a napjaink problémája. Itt a Pecsétek könyvében Branham testvér kifejtette ezt, és szeretnék még néhány dolgot felolvasni. A 325. oldalon az áll írva. Az Úr összegyűjti az ő választottait a zsidók közül a föld négy széléről. Ő beszélt hat pecsétről, de a hetedikről nem mondott semmit. Akkor ki vagy te, és ki vagyok én, kik akkor mindazok, akik bármit is mondhatnának róla. Amikor az Úr itt világosan és egyértelműen azt mondja, vagy amikor Branham testvér azt mondja az Úrról, az Úrtól kifolyólag, de a hetedikről nem mondott semmit. És ezek már a hetedik pecsét utolsó lapjai. Kik vagyunk akkor mi, hogy ezen túl mehetünk, hogy ezen túl mehetünk és hozzá tehetünk valamit Isten szavaihoz. Holott megvan írva, hogy aki elvesz és aki hozzáad, annak azon a napon meg kell állapítania, hogy az ő része elvétetett. Aki vállalni akarja ezt a kockázatot, tegye meg, de nélkülem. Éppen úgy, ahogy akkor ez a két törzs gondolta és mondta magában, jól leszünk mi, és tanácsot tartottak önmagukkal. És ugyanezt olvassuk itt a királyok könyvében is, hogy az ember tanácsot tartott önmagával. Miért nem fogadunk el tanácsot Istentől? Vagy rászorulunk-e arra, miután ő szólt hozzánk, hogy önmagunkkal vagy másokkal tanácskozzunk? Itt az áll írva, amikor a király akkor saját magával folytatott tanácskozást, két arany bikaszobrot készített el, és így szólt a néphez. Most már éppen elég ideje annak, hogy felmentetek Jeruzsálembe. Megspórolhatjátok magatoknak a benzint, egyáltalán nem kell többé utaznotok. Jeffersonville-be? Vajon minek? Itt maradhattok. Mi mindent a legvilágosabban elmondunk nektek, és még ennél sokkal többet is. Itt elmondjuk nektek azt, amit soha nem fogtok hallani ott. Azt megmondjuk nektek. Akkor miért még felmenni oda? Minek fáradnátok? Miért fáradnátok tovább? Itt nem csak egy van, hanem azonnal kettő. De mik a képekről van szó? És akkor az van írva, ez a ti istenetek, aki kivezetett titeket Egyiptomból. Nos, ti azt mondanátok, ez nem történhet meg mi velünk. Ezt gondolták ők is. Nincs esztelenebb ember annál, mint aki hagyja magát megtéveszteni vagy félrevezetni. Csak hogy az ilyen ember még csak nincs is tudatában annak, hanem azt hiszi, hogy az első sorban ült, amikor Isten bölcsességet osztogatott. És azt hiszi, hogy okosabb, mint mindenki más. Néha alaposabban kell olvasnunk a Szentírást, hogy megállapítsuk, kinek a segítségével mit tett Isten. Vegyétek magatoknak tekintetben Mózest. Múlt vasárnap megemlítettem Zürichben. A Hóreb egyszer csak Isten hegye lett, mert Isten leszállt a hegyre, hogy beszéljen Mózessel. A bot, Mózes pásztor botja, hirtelen a kezében Isten botja lett, mert az Úr kijelentette magát neki, és beszélt hozzá. És Izrael népe pedig hirtelen az Isten népe lett, mert az Úr szövetséget kötött egész Izraellel. Szeretteim, így van ez veletek, és én velem is. Így van ez mindannyiunkkal. Csak akkor leszünk Isten fiainak és leányainak tekinthetőek, és csak akkor léphetünk az Úr népeként az Úr színe elé, ha volt egy valódi találkozásunk az Úrral. A képmutatóan kegyeskedő szólamok, egy ájtatos arc, és a sok beszéd az üzenetről és a hírnökről még senkit sem mentett meg, és nem is fog menteni soha. Nekünk szükségünk van az Úrral való találkozásra. És mi történt mindezekkel az emberekkel? Szent borzongás szállta meg őket. És levetették a cipőjüket, és Mózes beszélt, vagyis az Úr beszélt hozzá, a föld, amelyen állsz, szent földterület. Tehát itt arról vagyunk tájékoztatva, 6 pecsétről beszélt, de a 7. nem mondott semmit. A 324. oldalon ez áll. Ugyanez a helyzet a pogányok közül való menyasszonnyal is. Ők egy kiválasztott csoport. Ti nem fogjátok rábeszélni őt ilyen dolgokra, mert nem fogja elhinni. Minden, ami nincs összhangban a Bibliával, a kiválasztottak nem lesznek képesek elhinni, mert ők eleve elrendeltettek arra, hogy egy íge menyasszonnyá váljanak, és arra várnak, amíg az ígéret szava elhangzik, és ismét várnak, amíg beteljesedik. És a kettő között lehet egy bizonyos időszak, amit Istenre kell bíznunk. Hadd olvassak még egy kicsit tovább, hogy megmutassak nektek néhány dolgot, ami szerintem, és azt hiszem mindannyian rá fogunk jönni, hogy mennyire fontos. A 330 oldalon ez áll. Már most mi történt? A szörnyű nyomorúság alatt megtisztultak. Ha Isten megtisztítja azokat a szűzeket, akik tiszták és szeplőtlenek voltak ugyan, csak az történt, hogy elhanyagolták megtölteni olajjal a lámpásaikat, ha megtisztítja őket az üldözésen keresztül, akkor ugyanezt fogja tenni ezekkel a törzsekkel is. Meg fogja őket tisztítani a nyomorúság idején, mert a tisztítási folyamat maga már az ítélet. Nézzétek, miután megtisztította Izraelt, és a bolond, az esztelen szűzeket, fehér ruhákba lépnek elő, tűnnek fel. Milyen tökéletes, milyen csodálatos ez. Számomra és számodra, akik arra számítunk, hogy elragadtatunk, ez most talán nem a legnagyobb jelentőséggel bír. De drága szív, én nem kívánom ezt magamnak, és nem kívánom ezt neked sem. De ha mégis úgy történne, hogy azok közzé tartoznánk, akik felismerték az igazságot ugyan, akik Istenből születtek, akik szűzek, akik várják az Úr eljövetelét, de az Úr visszajövetelének napján nincs elég olaj a lámpásukban, olajlámpásunkban, és nem hordozzuk magunkban az életadó erőt, és valóban nem tartoznánk azok közzé, akik felvétetnek. Akkor hadd mondjam el nektek ma, ez egy szörnyű, sőt a legnagyobb csalódás lehet ebben a pillanatban. De a reménység ezzel nem ért véget. Ez esetben az történt, hogy nem vagytok a menyasszonyok között, hanem közvetlenül a nagy nyomorúság után, még az 1000 éves királyság megalapítása előtt, vagy felállítása előtt, át lesztek adva az isteni sorsotoknak. És ezt felolvashatom nektek, kérlek, ne nézzetek rám olyan hitetlenül, nagyon világosan fel tudom olvasni nektek a Szentírásból, és tudjátok, hogy Branham testvér is nagyon világosan tanította ezt. A Jelenések könyvének 7. fejezetében, tulajdonképpen a 9. verstől áll írva, de csak azért olvasom fel, hogy ezt hangsúlyozzam, csak az utolsó két verset olvasom fel. Nem éheznek többé, és nem szomjaznak többé, és a nap perzselése, a heve, nem sújtja őket többé sohasem, és semmi más hőség, mert a bárány ott, a trón közep előtt táplálni, vagy legeltetni fogja őket, és az életvizének forrásaihoz vezeti el őket, és Isten letöröl minden könnyet a szemükről. De ti magatok is elolvashatjátok az Ézsaiás 49. és Ézsaiás 25. fejezetében, hogy ez az 1000 éves békebirodalomra vonatkozik. De amit én ennek bizonyítaiként szeretnék még felolvasni, az a 15. vers. Ezért az Isten trónja előtt vannak, ezért az Isten trónja előtt találtatnak és szolgálnak neki nappal és éjjel az ő templomában. És aki a trónon ül, az lakozik felettük. Ha ez az íge szakasz az időszakra vonatkozna, a szókifejezés nem egészen helyes, de ha arra utalna, arra vonatkozna, hogy az utolsó ítélet megtörtént volna, és arra, ami utána következik, akkor azt kell mondani, akkor már nem lesz szó nappalról és éjszakáról. Az 1000 éves békebirodalom után az idő véget ér, és újra felvirat az örökké valóság. Akkor nem lesz egy ma, egy tegnap, sem egy holnap, hanem örökké valóság. Itt még mindig nappalról és éjszakáról beszélünk. Ezért vannak Isten trónja előtt, és szolgálnak neki nappal és éjjel az ő templomában. Most tovább fogunk olvasni, és remélem, hogy ezt senki sem értelmezi, a hitetlenség jeleként. De lesznek éppen elegen, akik nem vesznek részt az elragadtatásban. És ha akkor ti vagy, ha én vagy bárki legyen az, aki visszamaradna, akkor mégis tudjátok, hogy ha nem is veszek részt a bárány menyegzői vacsoráján, hanem most el kell viselnem a nagy nyomorúságot, és az üldözést a 144 ezerrel együtt Izrael mind a 12 törzséből, akkor mégis hűséges maradok, történjék bármi, és akkor az Úrral leszek. Azt hiszem, számomra és mindannyiunk számára ez megnyugvást kellene jelentsen. Talán ezt a megjegyzést is megtehetem. Egészen tegnapig és a mai napig haboztam, hogy amit Branham testvér itt előterjeszt, a Jelenések könyve 7. fejezetéből vett bibliai szakasz alapján, úgy hozzam, de egyszerűen olyan tökéletesen beilleszkedik az egész folyamatba, hogy nincs szükség többé habozni. Hadd olvassam tovább. Szintén a 30. oldalon, a 4. sorral kezdve alulról. Most pedig hadd térjünk át a Jelenések 8. fejezetének első versére. Nem szabad elfelejtenünk, tartsuk emlékezetbe, hogy a 7. pecsét az idők végére utal. Ez így helyes. A 7 pecsét könyvében leírt dolgok, amelyekben Isten üdv határozata a világ megalapításától kezdve rögzítve lett, illetve le lett pecsételve, minden dolog végét tartalmazzák. Ez a befejezést a gyötrelmes világ végét jelenti. Ez a meggyötört természet vége. Ez mindennek a vége. A trombiták vége, a haragpoharainak a vége, ez a föld vége. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy ez az idők vége is. Itt tehát a hetedik pecsétről van szó, a Jelenések 8. fejezetének első verse szerint, ahogyan itt emez előterjesztés elejére van állítva. Aztán olvassuk tovább. A Jelenések 10. fejezete 1-től 7-ig. Az idő kifutóban van. Az angyal azt mondta, és az idő nem lesz többé. Azokban a napokban, amikor ez a nagy dolog megtörténik. A hetedik pecsét végén lejár az idő. Nekünk tiszteletben kell tartanunk Istent abban, amit mondott, és ha ez egy időszak, és ha vannak benne bizonyos dolgok, akkor kik lehetünk, kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, Uram, miért tetted ezt így? Nem, mi tisztában, tiszteletben tartjuk Istent az ő rendjében, az ő tudásában, az ő beszédében, és legfőképpen azután, hogy rájöttünk és felfogtunk, hogy ő komolyan gondolja, tervbe vette azt, amit mond, és azt mondja, amit gondol, amit tervbe vett, és hogy az ő szavaihoz semmit sem szabad hozzáfűzni. Tegnap meghallgattam egy kazettát, és attól még annak is égnek kellene álljon a haja, akinek már amúgy is kiesett a haja. Ez esetben szó szerint azt mondja egy testvér, és a Péter levelére hivatkozik ennél fogva, amelyben az éjjel világító csillagok, stb. Neveket összekeveri egyiket a másikkal, majd megkérdezi a hallgatóktól, vajon a csillagok mit és mikor ragyognak, és mi a feladatuk? És akkor azt mondja, hogy ragyogjanak az éjszakában. És mindenki azt mondja, hogy amen. És aztán folytatja, és megkérdezi, hogy igen, nem volt-e 7 csillag a 7 gyülekezeti korszakban? Mindenki azt mondja, hogy igen. És akkor azt mondja, mi történt hát most? Amióta 7 csillag, a 7 gyülekezet hírnökei teljesítették a feladatukat, akkor azt mondja, most már felkelt a nap. És mindenki azt mondja, hogy amen. És akkor megkérdezi, nézzetek fel az égre, amikor a nap felkelt, láttok még egy csillagot? Nem, kiáltják mindannyian, már nem látunk csillagot. Csak a napot látjuk. És akkor az emberek annyira be vannak bugyolálva, hogy amikor az ember hallgatja őket, azt kívánja, hogy bárcsak ott lenne közöttük. És kezébe lehetne vetni az ostort, vagy a szellem kardját, nevezetlen Isten igéjét, és ráébreszteni az embereket arra, hogy az Úr éjfélkor hallatja azt a kiáltást, hogy imélyön a vőlegény. És a 7 ígéret egyikéből megmutathatom nektek, hogy megadom neki a hajnal csillagot, mégpedig a győzteseknek fogja azt megadni. Nem lehet előrébb léptetni azokat a dolgokat, amelyek még nem jönnek sorba, csak hogy az emberek ájtatosan meghallgatják maguknak, és aztán azt mondják nekik, az íge üzenet korszaka már régen lejárt, elkezdődött egy új időszak. Úgy néz ki, hogy az embereknek mindenféle dolgot lehet mondani, de csak azoknak, akik nincsenek megalapozva sem Isten szavaiba, sem az üzenetben. és ma már azok is tudnak angolul beszélni, akik nem vettek soha egy angol leckét. Aztán ott ülnek mások, akik szintén nem tudnak ugyan angolul, és aztán kiragadnak dolgokat a szövegösszefüggésből, és itt-ott artikulátlanul mondják. És mindenki el van ragadtatva, és mindig van prédikációkról van szan, amiket Frank testvér még nem fordított le, hogy titokzatosan hangozzék, ugye? Ó, a menny Istene, aki átlát minden képmutatáson, egy napon elszámol mindazokkal, akik a saját dolgaikat összekötik Isten ügyével ezekben a napokban. 20 vagy 5 vagy 10 évvel ezelőtt nem volt prédikátor egy se közülük, ma már nagyrészt mindazok. Hogy mikor és mi történt időközben, azt még senkinek sem mondták el. Itt az áll tovább írva, ott nem volt angyali éneklés, nem volt dicsőítés, nem volt oltárszolgálat. És ezt szeretném most hangsúlyozni. Abban a pillanatban, amikor a 7. pecsét meg van nyitva, feltárul, világossá válik, valósággá, nem volt angyali ének, nem volt dicsőítés, nem volt oltárszolgálat. Olvassátok csak el magatoknak, hogy mi van megírva a Jelenések könyve 8. fejezetében. Amikor a bárány felnyitotta a 7. pecsétet, mint egy fél óráig csend következett be a mennyben. És láttam a 7 angyalt, akik Isten előtt álltak, és akiknek 7 trombita adatott. Ekkor egy másik angyal jött, és az oltárhoz lépett, kezében egy aranytömjén füstölővel, és sok tömjén lett neki adva, hogy égesse el az összes szentek imájáért az aranyoltárod, amely a trón előtt áll, amely Isten trónja előtt áll, és a tömjén füstje felszállt az angyal kezéből Isten elé a szentek imáiért. És akkor, vagy erre fel fogta az angyal a tömjén füstölőt, megtöltötte az oltárról származó égő parazsakkal, és a földre hajtotta. Ekkor mennydörgés és hangok, villámok és földrengés támadt. Erre fel a 7 angyal, akinél a 7 trombita volt, felkészült a trombita szó megszólaltatására. Milyen csodásan összefüggésben van ez az egész. Abban a pillanatban, amikor az idő lejár, a szentek összes imája végül össze lett gyűjtve a tömjénben, és ki lesz öntve az oltára, Isten trónja előtt az oltára. Ezután a kegyelem trónja átváltozik az ítélet trónjává, amit villámlás és mennydörgés hangja követ. Majd akkor a parazs, a szén a földre lesz dobva. De nem ma. Ez idő szerint még az Úr elé járulhatunk. És kérlek benneteket mindnyájatokat ebben az egyik prédikációban, ami valószínűleg megjelent, most nem tudom a címét, Branham testvér egy prédikációban, ami valószínűleg 1965. novemberében hangzott el, körülbelül 15 percig adja az oltár hívást. Arra kéri az embereket, hogy jöjjenek az Úrhoz, és fogadják el a kegyelmet. Aztán vannak testvérek, akik fennhangon azt hirdetik, hogy a kegyelem a pecsétek megnyitásával véget ért. És Branham testvér könyörög nekik körülbelül 15 vagy 20 percig 1965. novemberében. oldalról oldalra így fordítottuk le, miről van szó. Emberek, akiknek nincs isteni felhatalmazásuk arra, hogy Isten szavaival foglalkozzanak, azt hiszik, hogy ők az írástudók. Egy idézetet azonban nem ismernek valamennyien, és pedig azt, ami ellenük szólna, nevezetesen azt, ahol Branham testvér azt mondja, senkinek sincs joga Isten ígéivel foglalkozni, ha csak nem volt egy találkozása az Úrral, mint Mózesnek, és nem hallotta az ő hangját. Ezt még senki sem olvasta fel nektek. Ettől tartózkodni is fognak, óvakodni fognak. Minden más egyebet ugyanis, hogy felolvasnak majd. Itt világosan felolvastuk, hogy mi fog történni a megadott időben. Isten nem hagyott minket tudatlanságban, hanem kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát és az ő akaratát. És ha valaki azt gondolná, hogy a magunk nevében beszélünk, hadd mondjam el nektek, neked drága szív, hogy ez nem így van. Vajon nem szívesen abba hagytam volna már régen? Vagy azt gondoljátok, hogy egy ember, aki tisztában van az Isten előtti felelősségével, belekényszerítené magát egy szolgálatba? Nem azt írja a Jakab, mi, mint tanítók, egy annál szigorúbb megítélést fogunk kapni, és ne tolakodjatok arra, hogy mindannyian tanítók legyetek. Ma mindenki taníthat mindent, ami az ő elképzelésébe belefér, de meg van írva még mindig, és mindannyian Istentől lesznek tanítva. János 6.45. Tehát ott nem volt többé angyalok éneklése, nem volt többé dicsőítés, nem volt többé oltárszolgálat sem. Csak csend volt. Halotti csend a mennyben, és egy fél órán át keresztül. Az egész mennyei sereg teljesen elcsendesedett az említett fél órára, amikor a megváltás könyvében a hetedik pecsét titka fel lett törve. Néha ezt is hangsúlyozni kellene, mert az emberek nem értik meg, hogy bizonyos dolgok, amelyek még a jövőben vannak, a múlt időben lettek előterjesztve vagy kijelentve, de ilyen az egész bibliai profécia. Az Ézsaiás 53. rész, 5. fejezete, és mégis megsebesítetett a mi vétkeinkért az összes és össze lett zúzva a mi vétkeink áthágásaink következtében a büntetés, ami békességünket őre áll róva, és az ő ostor csapásai nyomán az azokból fakadó sebek által meggyógyultunk. Az egész bibliai profécia úgy lett feljegyezve, mintha már beteljesedett volna, mert Istennél minden eldöntött dolog, megváltoztathatatlan, ahogyan ő megmondta, úgy lesz, így fog megtörténni. Már most úgy van, hogy néhányan hajlamosak egy-egy betű miatt azt gondolni, nézd itt az áll, hogy feltörték, tehát már a múlt időre szól. Tudjátok mit? A Jelenések 8. fejezetében itt az áll írva, hogy amikor a bárány felnyitotta a 7. pecsétet, tehát már fel volt nyitva, vagy még nem. Amikor aztán a bárány felnyitotta a 7. pecsétet, egy csend következett be a mennyben, feltehetően egy fél órán keresztül. Tehát, ha ezt az időnk élők bölcsek logikájával, az üzenet filozófusainak logikájával vennénk, akkor arra kellene következtetnünk, hogy abban az időben, amikor János a Pátmos szigetén írt, az ügy már le volt zárva. Igaz-e vagy sem? Tehát, az isteni ostobaság bölcsebb az emberek bölcsességénél. Így írja Pál apostol a korintusiaknak. Mi legyen akkor a helyzet az isteni bölcsességgel? Nekünk fel kell ismernünk, és be kell látnunk, hogy a mi bölcsességünk Istennél, Istennel szemben valóságos oktalanság. Hadd olvassam fel újra. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert túl sok huncut bajkeverés történik, és pedig mindenütt. Amikor aztán a bárány felnyitotta a hetedik pecsétet, egy csend keletkezett a mennyben. Feltehetően egy fél órán keresztül. Ismét hangsúlyozom. Ennek a versnek az alapján feltételezhetnénk, hogy ez már akkor megtörtént dolog volt. A bárány fogta a hetedik pecsétet, kinyitotta, csend keletkezett, valószínűleg egy fél órán állt. Tehát a dolgok mögöttünk van. És majdnem 2000 év után egy Isten emberéhez, ami szeretett Branham testvérünkhöz, az lett intézve, indulj el oda a hegyekbe, én beszélni fogok veled. És az lett intézve hozzá, térj vissza keletre, mert elérkezett a pecsétek felnyitásának az ideje. Nem csak a betűre van szükséged, hanem az isteni kinyilatkoztatásra. És az mindig meg fog egyezni Isten minden egyes szavával, amikor az összes értelmezés, amit elhittek, már nem lesz meg, Isten szava is mindazok, akik hittek benne, az örökké valóságig megmaradnak. És ezért hisszük, hogy a gyülekezet, hogy a menyasszony egy íke menyasszony lesz. De hogyan értelmezzünk akkor, ha íge menyasszony akarunk lenni? Felismerjük a különbséget? Aki íge menyasszony, az nem tud értelmezni. Az befogadja az ígét, és Istenre bízza, hogy ezt az ígét megvalósítsa. És aztán azt mondja, én nem adom oda magamnak az ilyen dolgoknak, a fontoskodásnak, a kikoholt mesterkilt dolgoknak. Ő az íge prófétájaként túl derék volt ahhoz, hogy ügyesen kitalált dolgokat folytasson, és átadja magát ezek értelmezésének. És ez teljesen megegyezik azzal, amit Péter mondott. Mert mi nem okosan kitalált mesék nyomában jártunk, amikor a mi Urunk Jézus Krisztusunk hatalmát és visszajövetelét hirdettük nektek. Felfigyeltek-e arra, hogy milyen összefüggésben áll ez az íge, nevezetesen Jézus Krisztus visszajövetelével? És mivel mindenki részt akar venni Jézus Krisztus visszajövetelében, a legnagyobb biznisz és a legelvetemültebb dolgokat lehet vele csinálni, gyakorolni. Mert a szegény lelkek úgy gondolják, hogy ha nem fogadják el a kinyilatkoztatást, akkor egyáltalán nem vehetnek részt abban. Drága szív, mi azt hisszük, amit a Szentírás mond. Tovább olvasom. Amennyire bizonyos az, hogy ma este ezen az emelvényen állok, egy kinyilatkoztatásban részesültem erről háromféleképpen. Isten segítségével beszélni fogok nektek erről. A hét mennydörgést, amit ő hallott, nem volt szabad leírnia. A titok, a hét egymást követő mennydörgésben vagy mögött rejlik. Miért? Hadd bizonyítsuk be. Ez egy olyan titok, amiről senki sem tud semmit. Jánosnak meg lett tiltva, hogy írjon róla, vagy akár csak egy jelképet is továbbadjon róla. Hogy miért? Ez azért történt, hogy a mennyben semmi olyan ne történjen, ami felfedni ezt a titokzatosságot. Látni tudjátok-e most? Ha ez olyan nagyszerű, akkor be kell legyen foglalva, bele kell legyen foglalva, mert meg fog történni. Meg fog történni, de nem lesz róla prédikálva. Vagy prédikálva lett-e arról, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítésekor a nap elveszíti a fényességét? Prédikálva lett-e afelől, hogy egy földrengés lesz, és hogy a sziklák megrepednek, és hogy a függöny ketté szakad, és hogy a halottak feltámadnak, és sokaknak megjelennek a Szentvárosban? Vajon prédikálva lett-e mindezen dolgokról? Ez megtörtént Isten órájában, Isten akarata szerint. Szeretteim, arról, amit Isten kinyilatkoztatott, nyíltan beszélhetünk. De minden más egyebet hadd bízzunk ő rá. És tudjátok, nem tudom, hogy beleillik-e a te tervedbe, a ti terveitekbe, de Isten tervébe csodálatosan beleillik, és azt mondhatom, hogy abba is beleillik, ami engem személy szerint érdekel. Képzeljétek csak el, ha már mindenünk meg lenne, ha már mindent tudnánk, hol maradna akkor a feszültség, hol lenne az elvárás, hiszen akkor minden olyan laza lenne, amennyire csak lehet egyáltalán. Nem, egészen a legvégén ki fogja nyilatkoztatni magát az Úr az ő népének. És megmarad annál fogva, hogy a legjobb még hátra van, és ez a legjobb közvetlenül a végén fog bekövetkezni, anélkül, hogy az emberek megvitatnák, vitatkoznának, összevesznek, összerúgják a port, új csoportokat hoznak létre csak azért, mert az egyik azt mondja, hogy így van, a másik pedig azt, hogy amúgy van, és mindketten helytelenül cselekesznek, mert egyikük sem tudja, mert Isten nem nyilatkoztatta ki. Maradjunk tehát a szavaknál és az ígénél. Miért mondta az Úr Jézus a János 15-ben, amennyiben megmaradtok az én szavaimban, és én megmaradok ti bennetek. Nem az értelmezésben, hanem az ő szavaiban. És azt hiszem, mindannyiunk esetében meg fogja érni, megmaradni az Isten szavainak keretei között. Ma esetleg úgy tűnik, mintha kiszámíthatnánk és mondhatnánk, hogy ez és az is meg fog történni, de Isten órája közeledik. Egyesek csalódni fognak, mások meglepődnek. És én mindenáron azok közé szeretnék tartozni, akik meg lesznek lepve. Ami Urunk még számos meglepetést tartogat majd számunkra. A lényeges az, hogy türelmesek legyünk, és ne tegyük magunkat túl a Szentíráson. Itt úgy folytatódik. Már most miért is van ez titokban tartva? Ha a sátán tudomást szerezne róla, pusztítást okozhatna. Azt értelmezhet, amit akar ugyan, és mindenféle ajándékot utánozhat is. De erről nem szabad tudomást szerezzen. Remélem, hogy ezt felfogtátok. Efelől egyébként nincs is írva semmi az ígében. Ez egy tökéletes misztérium. Mi Istenre bízunk mindent, amit fenntartott magának, és köszönjük meg neki azt, amit már kinyilatkoztatott. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy hova vezet minden értelmezés, és mi a céljuk. Nevezetesen az, hogy tanítványokat toborozzanak egy ember követésébe. Isten pedig ezt nem akarja. Nekünk egyetlen egy feladatunk van, és mindannyiunknak egy feladatuk volt Isten szolgáiként és prófétáiként, nevezetesen az Úrra és az ő szavaira utalni. Keresztelő János azért jött, hogy tanúságot tegyen Jézus Krisztusról. És ő el tudta mondani azt, akinek megvan a mennyasszony, az a vőlegény. Ő pedig a vőlegény barátja volt. Ő hallotta a mennyasszony örömújongását. Ugyanezt tette Pál és Isten minden embere is a maga idejében. Ők megjelölték a mennyasszonynak, a kiválasztottaknak, mint a vőlegényt, és útalással voltak azokra, vagy arra, aki kiválasztotta őket. Ímé meglást, ott van az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Branham testvér nem akart, és nem is tudott többet tenni, mint hogy Jézus Krisztusra utaljon, vagy mutatott Jézus Krisztus teljes kinyilatkoztatására és az ő ígéjére. Üdvös állapotban van az az ember, aki felismeri, felfogja, hogy az egy átok az ígén, hogy az egy átok az ígén túllépni, és hozzátenni valamit is a Szentírás befejezett tanúságtételéhez. A két törzs, mint ahogy olvastuk is, Dán és Efraim kilettek rekesztve Izrael népéből. A kivonuláskor még közöttük voltak, oda tartoztak. A bevonuláskor, most a jelenések hétben már nincsenek közöttük. Szeretteim, amikor Izrael népe elhagyta, kivonult Egyiptomból, sok nép tartott velük, akik nem is tartoztak hozzájuk. És ezek jelentették a problémát az út mentén. Viszont ha elolvassátok Nehemiás és Esdrás könyvét, akkor egy alapvető igazsággal találkoztok, nevezetesen azzal, hogy mi történt, amikor visszatértek a babiloni fogságból. Tudjátok-e, hogy ez esetben is egy nép keveredés tért vissza oda, és egyszer csak fogták a Szentírást, felolvastak belőle, és a következőkkel lettek szembesítve a nép. Felszólítottak mindenkit arra, hogy bizonyítsa be a leszármazását, és aki ezt nem tudta megtenni, az nem ehetett a szentek szentjéből. Felolvasom nektek a Nehemiás 7. fejezetéből, itt van írva a 64. versről. Noha ezek keresték a genealógiai, a leszármazási igazolványukat, de ilyet nem tudtak találni. Ennek következtében kilettek zárva, mint tisztátalanok a papságtól. És a helytartó kijelentette nekik, hogy addig nem ehetnek a szentek szentjéből, amíg nem jön újra egy pap, aki az Urim és a Tumim orákulummal tanácskozik. Mi volt a helyzet? Sokan visszatértek ugyan, de csak azok ehettek a szentek szentjéből, akik bizonyítani tudtak, tudták azt, hogy Isten népéhez is tartoznak. Szeretett szív, ez az egész Szentírás egyik leghatásosabb proféciája napjainkra nézve. Babilonból ugyan sokan eleget tettek az utolsó hívásnak, és kijöttek onnan. Most azonban be kell bizonyítanunk, hogy újjászülettünk Isten élő vetőmagjából, és nem fogadtunk el semmi mást, mint az íge élő magvát vettük fel magunkban. Ez az egésznek az lényege. Ó, bár lenne, hogy Isten megnyissa ezt nekünk, és tisztázza a szívünkben a Szent Szellem által. Aki Istenből született, annak a magja megmarad benne, és nem tud vétkezni. Nem tud Isten ígéje ellen cselekedni, és ugyanakkor Isten ígéjét hordozni magában. Ez lehetetlenség. Istennek tehát van egy maradéka, azokat visszahívta, és most mindannyian össze vagyunk gyűjtve az ő jelenlétében. Senkinek sem kell kétségbe esnie, senkinek sem kell feladnia a reménységét, mindenki elmondhatja, Uram, én meghallottam a hívást, megértettem, hogy ki kellett jönnöm Bábelből, most eljöttem. Helyezd belém a te tiszta íge magodat, és jöjj el a te szellemeddel ezen isteni mag fölé, és teremts én bennem egy új életet, új isteni életet, újjászületve egy élő reménységre. Abban a pillanatban minden értelmezés megszűnik, és alávetjük magunkat Istennek és az ő szavainak. Azok, akik maguk is szellemi keverék, magukba fognak szívni mindent abból, ami keverék. Ez az érintettekre nézve van szabva, és úgymond méretre lett szabva, mindazonáltal azok számára, akik Istenből és az ő ígéből és szelleméből születtek, minden szó méretre szabott és személyre szabott. Dicsőség és hála, magasztalás és tisztelet legyen a mi Istenünknek. Halleluja! Én örülök, mert Isten őrködik az ő szava és az ő népe felett, és az ő igén keresztül egy erőteljes körülmetélés történik. Ennél fogva a szívünk előbőre el lesz távolítva, és az Úr igéje be tud hatolni. Ne bocsátkozz tanácskozásba önmagaddal, ahogy a király tette, akiről a kettő királyok 12-ben olvastunk. Hagyd, hogy Isten adjon neked tanácsot. A mi Urunk azt mondja, én azt tanácsolom neked. És ez azt jelenti, ez az isteni tanácsot el is akarjuk fogadni. Vajon nem támad-e mindannyiunkban egy mély vágyakozás? Ó, Uram, hadd ne csak az eszemmel higgyem, hanem hadd fogadjam el, és tapasztaljam meg a szívemben azt, amit a te népednek erre az időre megígértél és elrendeltél. Vajon ne ez legyen a szívünk mélységes vágyakozása? Várjuk, hogy beteljesedjen mindaz, amit ő megígért. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen.